Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. 9. előadás. Szkepticizmus és racionális teológia.
A mai alkalommal az előadás sorozatnak a harmadik nagyobb egységéhez fogunk hozzáfogni, ami abszolút kapcsolódik mindahhoz, amit itt a korábbiakban elmondtam. A korábbiakat, hogyha összeszeretnénk foglalni, arra jutottunk végül is, hogy nagyon úgy tűnik, a mindenféle megközelítések a vallással kapcsolatban arra konkludálnak, hogy a vallások nem annak ellenére működnek, hogy abszurdak, vagy hogy mondjuk kontraintuitív elemeket tartalmaznak, hanem éppen azért működnek, mert ilyen elemek vannak bennünk. Éppen azért működnek a vallások, mert a hétköznapi intuíciónktól eltérő elemeket, ilyen kontraintuitív elemeket tartalmaznak. Láttuk, hogy a Wittgenstein-féle elemzések egy része is ebbe az irányba ment, még akár Pál apostoltól is lehet idézni olyan részleteket, amit tulajdonképpen ezt mondja, egy meghatározott vallás vonatkozásában persze. Aztán a kognitív megközelítéseknek is az volt ugye a legfontosabb mondani valója, hogy a vallási reprezentációk azok kontraintuitívek egy meghatározott módon, és éppen ebben áll az erejük, ezért memorizálhatók olyan jól, és kiterjesztve ezt éppen ezért lehetséges az, hogy azok a narratívák, amelyek ilyen elemeket tartalmaznak, kulturálisan annyira életképesek, mint amennyire valóban életképesek. Aztán megnéztük a mindentudásnak a reprezentációját, amit igazából kétféle szempontból is meg lehet nézni. Egyrészt meg lehet nézni a kognitív megközelítések alapján, és meg lehet nézni funkcionalista megközelítések alapján egészségére. Summa summarum, nagyon úgy tűnik, hogy a vallás az éppen azért tud működőképes lenni, mert valamilyen tekintetben abszurd. Most mit szólnak ehhez a filozófusok, vagy mit szóltak ehhez a filozófusok? A filozófusok egy jelentős része azt gondolta, hogy a vallási állítások, amelyek az Istennek létezésére és természetére vonatkoznak, nem abszurdak, hanem nagyon is észszerűek. És akkor ezen belül is tulajdonképpen kétféle dolgot állítottak. Egyrészt azt állították bizonyos filozófusok, hogy képesek vagyunk bebizonyítani, hogy Istenek léteznek. Megjött az első mentőautó. Képesek vagyunk bebizonyítani, hogy Istenek léteznek. Másrészt meg abban az esetben, amikor azt látták, hogy bizonyos az Istenekkel kapcsolatos állítások tényleg nagyon-nagyon abszurdnak tűnnek, akkor nem azt állították, hogy képesek vagyunk bebizonyítani azt, hogy az Istenek azok mondjuk azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek meglehetősen fölfoghatatlanok, hanem azt állították, és ez egy enyhébb állítás az előzőnél, hogy ezekről az állításokról annyit legalábbis meg lehet mutatni, hogy ezek nem lehetetlenek. Tehát még ha nem is tudjuk bebizonyítani, hogy az Istenek azok ilyenek, ilyen és ilyenek és ilyenek, akkor is annyit legalább meg lehet mutatni az Istenekről, hogy léteznek, és hogy az, hogy ilyen és ilyen és ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek, amik nem tűnnek fölfoghatónak a számunkra, arról azt lehet megmutatni, hogy ez nem lehetetlen, ahogy ilyenekkel rendelkezzenek. Vagyis valamilyen módon mindenképpen meg szerették volna mutatni azt, hogy nem abszurd az, hogy Istennek léteznek, és hogy olyan tulajdonságaik vannak, amilyeneket tulajdonítanak nekik. Most itt az Isten szót többes számmal használtam, mert aztán ezt is le fogjuk szűkíteni, ezt a dolgot is egyetlen Istenre, és az Isten érvek esetében már csak egy meghatározott Isten képről fogok beszélni a továbbiakban. Azt a pozíciót, azt a filozófiai álláspontot, amit itt most megpróbáltam nagyon röviden, vagy aminek az alapvonalait megpróbáltam nagyon röviden bemutatni, az irodalomban teista álláspontnak szokták nevezni, és a továbbiakban mi is így fogunk hivatkozni erre az álláspontra. A teista álláspontot azt úgy lehetne meghatározni, hogy az Isten szónak, ami valamilyen természet fölötti ágenst jelöl, tradicionálisan megadható legalább egy olyan definíciója, amely igazzá teszi az Isten létezik állítást. Tehát tudok konstruálni egy olyan Isten fogalmat, ami igazzá fogja tenni azt az állítást, hogy az Isten létezik. És legalább egy ilyen definíciót tudok adni. Ez lenne a teista álláspont. Ugye ezzel ellentétbe szokták állítani az ateista álláspontot, ami pedig abban állna, hogy teljesen mindegy, hogy miként definiáljuk a valamiféle természet fölötti ágenst jelölő Isten szót, az Isten az nem fog létezni. Teljesen mindegy, hogy milyen definíciót adunk erre. Voltak azonban más filozófusok is a nyugati filozófia történetében, akik nem értettek egyet azokkal a megközelítésekkel, amelyek szerint tehát bizonyítani lehet az Isten létezését, és bizonyítani lehet azt is, hogy meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik az Isten, vagy hogyha vannak olyan tulajdonságaik, amikről nem lehet bebizonyítani, hogy ezekkel rendelkezik az Isten, akkor azt legalább meg lehet ezekről a tulajdonságokról mutatni, hogy nem lehetetlen, hogy ilyen tulajdonságokkal rendelkezik az Isten. Tehát voltak olyan filozófusok is, akik ezzel egyáltalán nem értettek egyet, és ezek a filozófusok, ezek a legkülönbözőbb a megfontolásokból kritizálták ezt a tradicionális, racionális, teista álláspontot. És hát minimum azt állították, hogy az Istennek, vagy az Isteneknek a létezése az valami olyasmi, amit nem lehetséges bebizonyítani. Valami olyasmi, amiről nem lehet tudásunk. Oké? Hogy olyasmi egy racionális teológia, vagy pedig racionális teizmus, az nem lehetséges, mivel egyetlen olyan állítást sem tudunk racionálisan igazolni, amelyet pedig a racionális teizmus elfogadhatónak tart. Az a filozófiai iskola, amelyet ezzel kapcsolatban tulajdonképpen az újabb irodalomban már annyira nem is szoktak emlegetni, pedig szerintem eléggé fontos, az a pürronista, szkeptikus iskola volt. Ugye a nyugati gondolkodásban a szkepticizmusnak két ágát szokták megkülönböztetni, a pürronista szkepticizmust és az akadémiai szkepszist, ami a platoni akadémián belül alakult ki a hellenisztikus korban. A pürronista, és hát mind a kettő viszonyul valahogyan a valláshoz. A pürronista szkeptikus álláspontról szeretnék beszélni, ami nagyon jó példáját mutatja annak, hogy mennyire eltérő megközelítések lehetnek, mint a racionális teizmus. Azért gondolom azt, hogy itt most ezt az álláspontot be kéne mutatni, mert a továbbiakban kizárólag a racionális teizmusnak az argumentumaival fogunk foglalkozni, amik ugye azt a célt szolgálják, hogy megmutassák, hogy meg lehet adni legalább egy olyan, vagy meg lehet adni, hát egész pontosan aztán ezt majd le fogjuk szűkíteni, tehát meg lehet adni egyetlen olyan definícióját az Isten szónak, amely igazzá teszi az Isten létezik állítást. Tehát ugye a későbbiekben kizárólag ezzel fogunk foglalkozni, és azokkal az érvekkel, amik ezt alá kívánják támasztani ezt az álláspontot, meg azokkal az érvekkel, amik ezekkel az argumentumokkal szembe szoktak helyezni. És hát a vitának inkább a modern vetületével fogunk foglalkozni. Meg szeretnék azonban mutatni egy olyan tradicionális álláspontot, amely valamiféle alternatívát kínál ezzel szemben, és ami sok tekintetben szerintem konzisztens azzal, mint ahogyan eddig megközelítettük itt ezen az előadáson a vallást. Nos tehát, mit mondanak a pürronisták a vallásról? Pürron maga, akinekről ez a szkeptikus irányzat a nevét kapta, gyakorlatilag nem írt semmit. Tehát Pürron életéről vannak ugyan beszámolóink, és tudunk róla ezt-azt. Tudjuk például, hogy az időszámításunk előtti 3.-4. században élt, de alapvetően az ő tanításait, vagy az ő filozófiáját későbbi források alapján lehet rekonstruálni, és nem lehet tudni, hogy pontosan ezek a későbbi források, ezek tényleg mennyire mennek vissza magára Pyrrhonra, vagy pedig ezek mennyire azoknak a szerzőknek az addíciói, akiknek a későbbi tanításait összefoglalták, azok a művek, amik már ránk maradtak. A legfontosabb olyan mű, amely összefoglalja a pyrrhonizmust, az egy kevéssé ismert szerzőnek, egy bizonyos Sextus Empiricusnak, vagy egy Sextus Empiricus néven ismert szerzőnek a Pyrrhonizmus alapvonalai című műve, aminek fontos részletei magyar fordításban is hozzáférhetőek az Atlantis kiadó kiadásában, az Antik Szkepticizmus című kötetben. A Sextus Empiricus valamikor az időszámításunk szerinti első században élt vélhetőleg, vagy az első század második felében végén, illetve a második század elején. És hát ez egy hatalmas teoretikus mű, és nagyon nagy hatása volt elsősorban az újkori filozófiára, annak ellenére, hogy a szöveget lefordították latinra, és a 13. századi kéziratai mind a mai napig megvannak, rendelkezésre állnak. Ennek ellenére a középkorban olyan nagyon nem hatott, nem nagyon olvasták, de az újkorban viszont igen, az újkori filozófiát tulajdonképpen alapvetően meghatározta a pyrrhonista szkepszis, vagy az újkori filozófia alakulását sok tekintetben. A pyrrhonisták azok nem dogmatikusok. Sextus Empiricus a műben tulajdonképpen az elején kifejti, hogy ez alatt mit kell érteni. Akkor mondjuk írja, hogy nincs dogmánk, amikor egyesek dogma alatt egy a tudományos kutatás tárgyát képező nem nyilvánvaló dolog jóváhagyását értik, a pyrrhonisták ugyanis egyetlen nem nyilvánvaló dolgot sem hagynak jóvá. A jóváhagyás, ez a későbbi terminussal, az assenzus, az azt jelenti, hogy valamit igaznak fogadok el, valamilyen megfontolások alapján. Oké, tehát találkozom egy tudományos állítással, és akkor azt látom, hogy ez bizonyítható mondjuk, és akkor ezt belátom, és igaznak fogadom el. A hozzájárulásomat adom a dologhoz. A pyrrhonikus azonban semmihez nem adja a hozzájárulását, semmit sem hagy jóvá, ami nem nyilvánvaló. A szkeptikus írja egy másik helyen Sextus Empiricus, miután azért kezdett filozofálni, hogy a képzetekről döntsön, és felfogja az avartalan lelkiállapot elérése érdekében, hogy melyik igaz és melyik hamis, egymásnak ellentmondó, azonos súlyú állítások tömegébe ütközött. Mivel azonban nem volt képes dönteni közülük, felfüggeszti az ítéletét. Az ítélet felfüggesztésekor pedig ráköszön a vélekedés tárgyaival kapcsolatos zavartalan lelkiállapot. Ataraxia. Mi a helyzet a filozófiában? Hát ez a helyzet a filozófiában, mondja Sextus Empiricus, hogy van egy csomó olyan kérdés, amit a filozófusok vitatnak, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy egymásnak ellentmondó állítások tömegébe ütközünk. Ez a helyzet az istenekkel kapcsolatban is, ahogyan ezt majd mindjárt látni fogjuk, vagy ha tetszik, ez a helyzet a vallásfilozófiában is, ezt nem korrekt így mondani az antik szkeptikusok világának a vonatkozásában, de azért ezt ezen az előadáson meg lehet tenni. Tehát ez a helyzet a vallásfilozófiában is, és hogyha nem tudunk dönteni az egymásnak ellentmondó állítások között, akkor mit kell tennünk? Fel kell függesztenünk az ítéletünket, mondja. Vagyis, hogyha nem tudjuk megmondani, hogy minek alapján lehet elfogadni igaznak egy adott állítást, szemben mondjuk egy olyan állítással, ami ellentmond ennek, akkor nem tudunk más tenni, mondják a pyrrhonista szkeptikusok, mint hogy felfüggesztjük az ítéletünket. Azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy áll ez a dolog. Miért csináljuk ezt? Ezt is megmondja nekünk Sextus Empiricus. Itt van a szövegben. Azért csináljuk, hogy elérjük a zavartalan lelkiállapotot. Tehát ugye van egy teoretikus probléma, mit tudom én, van ez a kérdés, hogy léteznek az istenek, és akkor azt látjuk, hogy a különböző dogmatikus iskolák azok amellett érvelnek mondjuk, hogy léteznek, meg alkalmasint mások meg, hogy nem léteznek, és akkor ehhez kapcsolódik az a probléma, hogy ha léteznek, akkor milyen tulajdonságaik vannak, és akkor megint azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban is véleménykülönbség áll fönn a különböző iskolák és a különböző szerzők között. Zaklatottak vagyunk ettől, ugye? Idegesek vagyunk. Szeretnénk tisztán látni ebben a kérdésben, de nem tudunk. Izzadunk. Pánikrohamaink vannak. Éjszakánként az utcán sétálgatunk zaklatottan. Oké? Okay? Mit tudom én? De ezt nem akarjuk. Mit akarunk? Nyugodtan akarunk élni. És úgy látjuk, hogy ebben a kérdésben soha nem fogunk tudni tisztán látni, mert hogy nem állnak rendelkezésünkre olyan eszközök, amelyek segítségével a problémát el lehetne dönteni. És akkor mit csinálunk? Felfüggesztjük az ítéletünket. Ez az epoché. Felfüggesztjük az ítéletünket. Oké? Okay? És akkor ránk köszön, mondja a Sextus Empiricus, az a zavartalan lelkiállapot, amit el szeretnénk érni. A vallás esetében teljesen ez a helyzet. Föl kell függesztenünk az ítéletünket, méghozzá a következők miatt, mert azt kell látnunk, hogy egyáltalán nem lehetséges bebizonyítani, hogy léteznek-e istenek, vagy hogy létezik-e az Isten. Következésképpen megragadhatatlan, hogy létezik-e az Isten, tehát nem fogunk tudni ebben a kérdésben valamiféle határozott álláspontot elfoglalni. És a következőképpen érvel a Sextus Empiricus, ez egy nagyon érdekes érvés, és érdemes elolvasni, most föl fogom olvasni, ez néhány passzus. Az Isten elgondolásához szükségszerű írja, hogy amennyiben a dogmatikusokra hagyatkozunk, tehát amennyiben azokra az iskolákra hagyatkozunk, amelyek dogmatikus iskolák, mondjuk a sztoikus iskolára, vagy az epikureusokra hagyatkozunk, szükségszerű, írja a Sextus Empiricus, hogy felfüggesszük ítéletünket arról, hogy vajon létezik-e az Isten, vagy pedig sem. Az, hogy van Isten, az ugyanis egyáltalán nem nyilvánvaló. Ugye a nem nyilvánvaló dolgokat nem hagyhatjuk jóvá. Ha valami nem nyilvánvaló, akkor nem adhatjuk a hozzájárulásunkat ehhez a dologhoz, akkor nem hagyhatjuk jóvá ezt a dolgot, hanem föl kell függesztenünk az ítéletet ezzel kapcsolatban. Miért nem nyilvánvaló az, hogy van Isten? Azért, mert ha saját magától jutna érzékeink hatókörébe, folytatódik a szöveg, akkor a dogmatikusok is egyetértenének abban, hogy mi az Isten, miféle és hol van. Tehát egyetértenének abban, hogy milyen tulajdonságai vannak az Istennek, de a dogmatikus iskolák nem értenek ebben egyet. A különböző filozófiai iskolák különböző dolgokat gondolnak az Istenekről. Tehát nem nyilvánvaló, és nem saját magától jut az érzékeink hatókörébe. A közöttük, tudnék, a dogmatikus iskolák között fennálló eldöntetlen nézetkülönbség azonban, folytatja a szöveget, azt a benyomást keltette bennünk, hogy homályos és bizonyításra szoruló dolog. Tehát nem nyilvánvaló, hogy mi a helyzet az Istenekkel. Bizonyításra szoruló dolog. Be lehet-e bizonyítani, hogy léteznek Istenek, és be lehet-e bizonyítani, hogy ilyen és olyan tulajdonság, ilyen és ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Az, folytatódik a szöveg, aki bizonyítja, hogy van Isten, vagy valami nyilvánvaló révén bizonyítja ezt, vagy nem nyilvánvaló révén. De nyilvánvaló révén semmiképpen sem. Ha ugyanis az, ami Isten létezését bizonyítja, nyilvánvaló lesz, akkor, mivel a bizonyítottat a bizonyítóval való viszonyában gondoljuk el, és ezért vele együtt is ragadjuk meg, világos lesz az is, hogy van Isten, hiszen az ezt bizonyítóval együtt ragadjuk meg, ami szintén nyilvánvaló. De nem nyilvánvaló, mint azt megmutattuk. Tehát nem bizonyítható be valami olyasmi révén, ami nyilvánvaló a számunkra. De nem nyilvánvaló révén sem bizonyítható be, folytatódik a szöveg. Az a nem nyilvánvaló tény ugyanis, ami Isten létezését bizonyítja, maga is bizonyításra szorul. Ha meg, mondjuk, valami nyilvánvaló bizonyítaná, akkor ettől kezdve nem homályos lesz, hanem nyilvánvaló. Tehát a nem nyilvánvalót, amely ezt bizonyítja, nem bizonyítja nyilvánvaló. De nem nyilvánvaló sem. Aki ugyanis ezt állítja, végtelen regresszushoz jut, hiszen mi magunk megköveteljük annak a nem nyilvánvaló ténynek a bizonyítását, amelyet az előttünk lévő téma bizonyításául hoztak fel. Más alapján tehát nem lehet bebizonyítani az Isten létezését. De ha sem magától nem nyilvánvaló az Isten létezése, sem más alapján nem lehet bebizonyítani az Isten létezését, akkor megragadhatatlan lesz, hogy van-e Isten. Tehát teoretikusan a filozófiában nem tudunk semmit mondani arról, hogy az Isten létezik-e vagy sem. Ettől még létezhet, csak bebizonyítani nem tudjuk, hogy létezik. Meg ettől még lehetnek annak a valaminek, ami létezik, tulajdonságai, csak mi semmit nem fogunk tudni arról, hogy ennek milyenek a tulajdonságai. Hát ez eléggé erőteljes és eléggé határozott teoretikus álláspont. Ugyanakkor ki kell egészítenünk ezt a dolgot valamivel, ami eléggé meglepő. Egy olyan passzussal, ami szintén a pyrrhonizmus alapvonalaiban található, azt írja Sextus Empiricus méghozzá egy olyan passzusban, ami ezt az Isten létezésének és a bizonyításával kapcsolatos szakaszt előzi meg, hogy mivel a legtöbben kijelentették, hogy az Isten a leginkább cselekvő ok, ez ugye egy teoretikus álláspont az Istennel kapcsolatban, hogy az Isten az egy olyan valami, hogy cselekvő ok, méghozzá nem akármilyen cselekvő ok, hanem a leginkább cselekvő ok. Először az Istenről vizsgálódjunk, mondja ő. És aztán majd utána jön ez az érve azzal kapcsolatban, hogy be lehet bizonyítani az Istennek létezését. De addig is tesz egy megjegyzést, azt mondja, azt előre bocsátjuk, hogy a mindennapi életvitelt követve, dogmáktól mentesen, adoxasztos, mondjuk, hogy léteznek Istenek, tiszteljük őket, és kijelentjük, hogy rendelkeznek előrelátással. Tehát léteznek, valahogyan viszonyulunk hozzájuk, tiszteljük őket, és még azt is kijelentjük, hogy léteznek előrelátással, vagyis nem egyszerűen csak annyit mondunk, hogy léteznek, hanem még valamilyen tulajdonságot is jóvá hagyunk az ő vonatkozásukban. Mindezt azonban dogmáktól mentesen tesszük. Na ez micsoda? Micsoda szöveg? Micsoda jó, micsoda érdekes szöveg? Mit csinálnak ezek? Képmutató népség. Azt mondják, itt élünk egy városban, itt mindenki tiszteli az isteneket, az isteneknek kultusza van, hát most a fene akar magának bajt, végül is az alapvető célunk az a zavartalan lelki állapot elérése, nem szeretnénk összezavarni a viszonyainkat feleslegesen, úgyhogy akkor inkább alkalmazkodunk ahhoz, ami körülvesz minket. Alapvetően azonban azt gondoljuk, hogy nem lehetséges bebizonyítani, hogy léteznek-e Istenek, és azt meg, hogy milyen tulajdonságaik vannak, az meg éppen ennyire nem lehetséges bebizonyítani. Vagy mi ez? Mi ez a dolog? Vajon? És miért mondja azt, hogy a mindennapi életvitelt követve dogmáktól mentesen mondjuk? Mi lehet a szerepe ennek a passzusnak ebben az egész konstrukcióban? Hát nagyon úgy tűnik, hogy a dolog az arra megy ki, hogy az egyik oldalon mindenféle dogmatikus, racionális teizmussal szemben nagyon-nagyon erős, teoretikus megfontolásaik vannak, és ennek alapján azt gondolják, hogy nem lehet az istenekről azt állítani teoretikus alapon, hogy ezek léteznek, és ezt sem lehet bebizonyítani, hogy meghatározott tulajdonságaik vannak, mert mint teoretikus alapon nem lehet azt jelenti, hogy léteznek, az azt jelenti, hogy nem lehet bebizonyítani, hogy léteznek, abban az értelemben, ahogyan erről itt most beszéltünk. Ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy az Istenek kultusza és a mindennapi életvételnek a szabályszerűségeiből és a rendszeréből következő mindenféle megfontolások, azok arra indítanak bennünket, vagy arra indíthatnak bennünket, hogy elfogadjuk azokat a dolgokat, amik ezekhez a kultuszokhoz tartoznak, és az Istenek kultuszához az is hozzá tartozik, hogy valahogyan a mindennapi cselekvés szintjén elfogadjuk azt, hogy ezek léteznek, meg még azt is elfogadjuk, hogy valamiféle tisztelet illeti meg őket, meg még azt is elfogadjuk, hogy van isteni előrelátás. Ugye az isteni előrelátás elfogadása az miért lehet érdekes ebből a gyakorlati szempontból? Beszéltnek előre tudásról is, vagy hogyha még tovább akarom pörgetni a dolgot, akkor minden tudásról is. A minden tudásnak az az isteni minden tudásnak az a jelentősége, hogy az istenek azok, a mindentudó istenek, azok rendelkeznek olyan stratégiai információval, amik az embereknek a társas életével kapcsolatosak. Az ő információik az emberi életvitellel kapcsolatosak, azzal kapcsolatosak, hogy hogyan élnek az emberek, hogy együttműködnek-e egymással, hazudnak-e egymásnak, eltitkolják-e a valódi intencióikat egymás elől, stb. Ugye a mindentudó istenek azok pont attól olyan hatékonyak, mert feltételezik róluk, hogy birtokában vannak olyan információknak, amik az emberi világgal kapcsolatosak. A mindentudás és az isteni gondviselés és az isteni előrelátás azok összetartozó fogalmak minden módon. A valamennyire is reflektív teológiákban is, meg a valamilyen értelemben a népi vallásosságnak a különböző formáiban is megjelennek ezek a dolgok. Az, hogy Sextus Empiricus itt az isteni előrelátást külön kiemeli, mint olyas valamit, amit így a mindennapi gyakorlat szintjén el lehet fogadni, annak gondolom én az lehet az oka, hogy ez egy olyan tulajdonság, ami lehetővé teszi azt, hogy az istenekkel valamiféle kommunikáció egyáltalán legyen, ugye? Az Isten, hogyha nem rendelkezik előrelátással, és nem foglalkozik az embereknek a dolgaival, és ugye volt olyan hellenisztikus filozófiai iskola, aminek az istenei azok inkább ilyenek voltak, az epikureusoknak az istenei, akkor miért kéne részt vennünk az isteneknek a kultuszában? Miért kéne tisztelni az isteneket? Miért kéne foglalkozni egyáltalán az istenekkel? Az istenek se foglalkoznak velünk. Az isteneknek semmi köze az emberi dolgokhoz, az emberi világhoz, a mi mindennapjainkhoz, azokhoz a dolgokhoz, amik a mindennapi életünket meghatározzák. Akkor mire jó ez az egész? El kell tehát fogadnunk, hogy ilyenek. El kell fogadnunk azt is, hogy lét kell. Ez erős. Elfogadjuk tehát azt, hogy ilyenek, mondja ő. Elfogadjuk tehát azt, hogy léteznek, és részt veszünk az Istenek a megfelelő rituálékban, az Isteneknek azokban a kultikus cselekményekben, amelyek az Istenek tiszteletét jelenítik meg, de ez nem egy teoretikus álláspont. Ez egyáltalán nem teoretikus álláspont. Ezt azért tesszük, mondja a szkeptikus, mert így élünk. Mert ez a része az életünknek, és nem lehetünk, nem élhetünk úgy, hogy nem veszünk részt a társas a foglalkozásokban, azokban a társadalmakban, amelyekben mi magunk jelen vagyunk. Néha próbálok azokra is nézni, akik ott fönt vannak a magasban, nem csak így a közeli a dolgokra koncentrálva. Tehát nem lehet tétlennek lenni. Nem lehet teljesen kivonulni a társadalomból. És van egy olyan passzus, ami ezt az interpretációt erősíti, megint csak a pironizmus alapvonalaiban. Az első könyvben a jelenségeknek szentelve figyelmünket, szilárd vélekedés nélkül a mindennapi életvitelnek megfelelően élünk, írja Sextus Empiricus a pironista szkeptikusokról, hiszen nem vagyunk képesek arra, hogy mindennel kapcsolatban tétlenek legyünk. A mindennapi életvitel 4 alkotó elemet tartalmaz, folytatja, elmondja, hogy mik ezek, és ezek közt megemlít egy olyat, hogy a szokások és a törvények által ránk hagyományozott dolgok, amiket elfogadunk, megint csak ilyen praktikus megfontolások alapján, tehát itt a praktikus megfontolások és a teoretikus megfontolások totálisan elkülönválnak. A szokások és a törvények által ránk hagyományozott dolgok alapján vettük át, azt írja, hogy a jámborság jó, az istentelenség pedig rossz. Tehát vannak szokások egy meghatározott társadalomban, ezeknek a szokásoknak megfelelően élünk valamilyen mértékben, és ezeknek a szokásoknak a része az az állítás, hogy jó jámbornak lenni, istentelennek lenni pedig rossz. Oké? Ami hát egy meglehetősen általános állítás, de nagyjából mindenki érti, hogy miről van itt szó. Az istentelenségről nem lenne értelme beszélni akkor, hogyha nem beszélhetnénk istenekről. Ez megint egy olyan passzus, ahol egy olyan gyakorlati megfontolás, ami a mindennapi életvitelhez kapcsolódik, totálisan fölülírja a teoretikus megfontolásokat a mindennapi életvitel vonatkozásában. Teoretikus értelemben nem. Teoretikus értelemben nyilvánvaló, hogy mi a szkeptikusoknak az álláspontja, az, hogy az istenek létezését nem lehetséges bebizonyítani. És ugye abból az érvből, amit Sextus Empiricus itt előad, hát tulajdonképpen az erős állítás is akár következhet, de hát ez persze még további megfontolás tárgyát kellene, hogy képezze, hogy akár azt is állíthatja, hogy nem egyszerűen aktuálisan nem lehetséges ez, hanem egyáltalán nem lehetséges, teoretikusan nem lehetséges ez a bizonyítás. Ez tehát egy teoretikus álláspont, és totálisan különbözik attól, ami a hétköznapok gyakorlata, és amit a szkeptikusok a hétköznapok gyakorlatával kapcsolatban követendő viselkedésmintának tekintenek. Ugye itt megint csak az ataraxiának nagyon nagy szerepe van, a zavartalan lelki állapot, amit el kell érnünk teoretikus vonatkozásban, azzal nyilván nem lehet szembe az, amit a gyakorlati életben csinálunk. Tehát nem viselkedhetünk, nem tudom én, ateista fölforgatóként a városban, ahol élünk, ahol mindenki az isteneket tiszteli, és az a hagyomány él, hogy a jámborság jó dolog, az istentelenség meg rossz dolog, mert akkor ez el fogja mosni azt a fajta működést és azt a fajta beállítottságot, ami egyébként teoretikus szempontból jellemez bennünket. Most ez azért nagyon érdekes ez a dolog, mert legalábbis én azt gondolom, hogy sok tekintetben megfelel azoknak a megfontolásoknak, amelyekről itt a korábbiakban már szót ejtettünk. És nagyon fontos látni ezt a különbséget a gyakorlati megközelítés, meg a teoretikus megközelítés között a vallás vonatkozásában, mert hogy a kettőt azt nagyon gyakran összekeverik. Tehát még egy ilyen első ránézésre totálisan abszurd és eléggé meghökkentő álláspont is lehetséges ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mint amit Sextus Empiricus maga itt előad. Hogy tudnélik, a mindennapi életvitelt követve működhetünk úgy, hogy vannak istenek, és hogy ezek előrelátóak, és részt vehetünk a kultuszukban, meg az isteneknek a kultuszában, olyan módon, hogy teoretikusan abszolút-e nem fogadjuk el azt, hogy az istenek létezése bizonyítható. Persze ez a probléma, hogy akkor itt mennyire őszinte az ember, meg hogy igazából akkor mi a helyzet, meg mi a szerepe az istenek kultuszának egy olyan embernek az életében, aki egyébként a teoretikusan elfogadhatatlannak tartja azt az állítást, hogy az Isten létezik állítás, ez bizonyítható. Az egy másik kérdés, de minden esetre ilyen megközelítés létezik, és azt azért mutatja, hogy a racionális teológia az egy olyan dolog, ami valamilyen szempontból elég élesen elkülöníthető a hétköznapi életviteltől. Ugye a korábbi, ezen az előadásról, a korábbi vizsgálódásaink azok ilyenekre vonatkoztak, hogy mi a vallás, mi lehet a vallási jelenségeknek az oka, és akkor ezzel kapcsolatban egy csomó mindent, meg mi jellemzi a vallási reprezentációkat, milyen a viszony a gyakorlatoknak, meg a hitnek egyáltalán van-e értelme olyasmiről beszélni, hogy hit, meg ilyesmi. Amiben itt most belefutunk a későbbiekben, meg amivel foglalkozni fogunk a későbbiekben, az már az a kérdés, hogy belátható-e bármi racionálisan az istenekkel kapcsolatban, vagy az istenekről. be lehet-e bizonyítani, hogy Istenek léteznek, és be lehet-e bizonyítani, hogy meghatározott tulajdonságaik vannak az isteneknek. És akkor voltak olyan szerzők, már Sextus Empiricus idejében is, meg még már az megelőzően is, meg Pyrrhon idejében is, és utána meg később, meg még többen, akik, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a mainstream a nyugati gondolkodásban, ez a teista mainstream a nyugati gondolkodásban, akik azt mondták, hogy valamilyen mértékben racionális az istenhit, jó okunk van arra, hogy elfogadjuk az isteneknek a létezését, jó okunk van arra, hogy elfogadjuk, hogy valamilyen istenek léteznek és meghatározott tulajdonsággal rendelkeznek. Ennek megfelelően jó néhány olyan szerző volt, aki olyan bizonyításokkal állt elő, amelyek annak a konklúziónak az igazságát hivatottak megalapozni, hogy az Isten létezik. És az Isten alatt valamit értenek. Az nem mindegy, hogy mit értenek az Isten alatt. Ugye a teista álláspontot, azt épp az imént úgy definiáltuk, hogy az volna klasszikusan a teista álláspont, mely szerint az Isten szónak, ami valami természet fölötti ágenst jelöl, megadható legalább egy olyan definíciója, amely igazzá teszi az Isten állítást. Nyilván nem mindegy, hogy milyen definícióról beszélünk. Iszonyatosan sokféle Isten van, mármint, hogy micsoda mondat volt. Ezt nem tudom, milyen értelemben van iszonyú sokféle Isten. Abban az értelemben biztos, hogy iszonyú sokféle Istenről lehet értelmesen beszélni egy ilyen előadáson, legalábbis ebben az értelemben iszonyú sokféle Isten van. Nyilván a különböző gondolkodók nem gondolták azt, hogy minden ilyen Istenről be lehet bizonyítani, hogy létezik, viszont nagyon sokan voltak, akik azt gondolták, hogy legalább egyről be lehet bizonyítani, hogy létezik, és akkor a továbbiakban ilyen bizonyításokkal fogunk foglalkozni, meg azzal persze, ami ezeknek a bizonyításoknak ellene vethető. És akkor folytatom egy középkori szerzővel, Canterbury Anselmussal, és az ő híres ontológiai istenérvével, ami mindenféleképpen kell, hogy szerepeljen egy vallásfilozófia, nem lehetséges vallásfilozófia előadás az ontológiai istenérv nélkül, és általában istenérvek nélkül. De mielőtt az ontológiai istenérvről beszélnék, és megpróbálnánk megnézni, hogy mit talált ki Anselm, Canterbury Anselm, annak az állítása, azért, hogy be tudja bizonyítani ezt az állítást, hogy az istenség létezik, és egyébként milyen Isten fogalmat használt Anselm, mert ez irtózatosan nagy hatású lett a későbbiek szempontjából. Előtte megint egy kicsit a közvetlen kontextusát szeretném megnézni annak, amikor Anselm előállt ezzel az érvel, meg ahogyan előállt Anselm ezzel az érvel, meg ahogyan előállt azokkal az egyéb megfontolásokkal, amelyek aztán a teológiának tulajdonképpen egy ilyen eléggé egyedülálló irányt szabtak a nyugati világban. Valószínűleg a leginkább Anselm műveinek a kapcsán, meg ennek a nyomán lehet a tökéletes lény teológiájáról beszélni a nyugati világban, és az összes olyan vallásfilozófiai vita, ami az Isten létezésével és a tulajdonságaival kapcsolatban folyik a manapság, meg az utóbbi évtizedekben folyt, az valamilyen értelemben erre visszavezethető erre a dologra. Tehát erről mindenféleképpen szeretnék beszélni. És hát Anselmet csak így kiemelem, nyilván egy csomó más antik szerzőkről is beszélhetnék, akiknek volt racionális teológiája, de Anselm nagyon jól mutatja azt a fajta megközelítést, ami a racionális teológiát jellemzi, vagy a racionális teizmust jellemzi. Azt a megközelítést. Tehát még egyszer, amit már itt elmondtam az óra elején, hogy be lehet bizonyítani azt, hogy az Isten létezik. Be lehet bizonyítani, hogy meghatározott tulajdonságai vannak az istenségnek. És ha vannak olyan tulajdonságai, amelyek fölfoghatatlannak tűnnek, akkor azokkal kapcsolatban pedig be lehet bizonyítani azt, hogy nem lehetetlen, hogy az istenség ilyen tulajdonságokkal rendelkezzék. Ugye azért az isteneknek olyan tulajdonságai szoktak lenni, azt láttuk a korábbiakban, amik hát meglehetősen kontraintuitívek. A racionális teológia szerint ezzel lehet valamit kezdeni racionálisan, ezzel az egész komplexummal. Nem az van, hogy nem lehet kezdeni vele semmit. Nem az van, hogy szét kell tárni a karunkat, és azt mondani, hogy hát ez az egész, ez kezelhetetlen. Canterbury Anselm a 11-12. Században élt, 1033-ban született, és 1109-ben halt meg, nem fogom itt most elmondani az egész életét. Az élete az jól dokumentált, nagyon jól dokumentált, ami részben annak köszönhető, hogy bencés szerzetes volt, és a rendi hagyomány az egy csomó információt megőrzött vele kapcsolatban, plusz az írásai fönnmaradtak, mert hogy a szkriptóriumokban lemásolták ezeket, és terjesztették a középkor folyamán, tehát egy csomó ismeretünk van Anselmről. Azon túlmenően azonban, amit ezek a speciális feltételek lehetővé tesznek, az is van, hogy Anselmnek volt egy rendtársa, egy bizonyos Edmer, aki több szövegben is írt Anselm életéről, alapvetően anélkül, hogy Anselm erről tudott volna, tehát ha tetszik, titokban megírta Anselmnek az életét. Amikor lebukott, akkor Anselm hosszas töprengés után megkérte arra, hogy semmisítse meg mindazt, amit róla írt, az életéről eddig írt, amit Edmer meg is tett, hogy merhetett volna ellentmondani ennek, ám előtte gondosan lemásolta azt, amit írt, tehát ugye azt a példányt semmisítette meg, itt a type meg a token problémája, tehát azt a példányt semmisítette meg, amit korábban Anselm észrevett, ami a tudomására jutott, hogy létezik. Na most Edmer leírásaiból elég jól látható, hogy hogyan születik meg konkrétan egy ilyen racionális teológia, tehát hogy milyen megfontolások vezetnek ahhoz, hogy Anselm végül aztán olyan szövegeket ír, amelyekben igazából a keresztény hitnek minden fontosabb állításáról megpróbálja megmutatni, hogy az észszerű, hogy az racionálisan igazolható. Még az olyan állításokról is, mint hogy az ige megtestesült, amivel ugye nagyon nehéz mit kezdeni, de Anselm még arról is megpróbálja bebizonyítani, hogy ez nem lehetett másként. Hogy ez szükségszerűen történt így. Hogy lehetséges olyan érveket konstruálni, amelyeknek a premisszáit igaznak kell elfogadnunk, és ezekből következni fog az, hogy az igének meg kell testesülnie, hogy megváltásnak kell lennie, és még az is következik belőle, hogy a megváltó az Jézussal azonos. Tehát tulajdonképpen mindent megpróbált racionálisan igazolni, ami a keresztény hitben megtalálható. Edmer azt ír, az a két szövege Anselmnek, ami az istenérvek szempontjából és a racionális teológia szempontjából a legfontosabb, és amit itt tárgyalni fogunk, az a monológion és a proszlógion, tulajdonképpen Anselmnek valószínűleg a két első írása. Ezeket nem fiatalon írta, hanem a 40-es éveiben írta, 1076-ban a monológiont, és valamivel később a proszlógiont. A proszlógionban található az az érv, amit mind a mai napig ontológiai istenérvként ismernek, vagy a priori istenérvként, és az egyik legjelentősebb istenérv a nyugati gondolkodás történetében. Mindenki szinte foglalkozott vele, szételemezték, darabjaira szedték, voltak, akik elfogadták, voltak, akik módosították és elfogadták, és hát nagyon sokan voltak, akik meg nem fogadták el. Ez az érv tehát, ez a proszlógionban található, de a monológion meg a proszlógion Anselm munkásságában összekapcsolódik, és mondom, valamilyen nagyon átfogó, racionális, teista teológiai programnak az alapját alkotják. Most tehát hogyan született meg ez a program? Edmer azt írja Anselmről, egy bizonyos pontján az egyik Anselm életével foglalkozó írásában, hogy a Monológion című írásában Anselm figyelmen kívül hagyva a Szentírás minden autoritását, tehát nem a bibliai tradíció alapján, hanem ezt teljesen figyelmen kívül hagyva, egyedül az ész segítségével, sola ratione, írja Edmer, egyedül az ész segítségével vizsgálta és oldotta meg azt a kérdést, hogy mi Isten. Mi az, hogy egyedül az ész segítségével? Ez azt jelenti, hogy Anselm kilépett, ha tetszik, valamilyen értelemben a saját szerepéből. az ő akkor már bencés szerzetes volt, amikor ezeket a szövegeket írta, sőt, nem egyszerű szerzetes, hanem előjáró, és egyszer csak, amikor ezeket a szövegeket írta, akkor félretette azt a teljes vallási hagyományt, ami az ő egész gyakorlati, meg intellektuális működését egyébként meghatározta. Tehát, ha tetszik, filozófusként kezdett viselkedni. Tisztán csak az ész segítségével próbált megvizsgálni egy kérdést, tudnélik azt a kérdést, hogy mi az Isten. És legyőzhetetlen érveléssel, írja Edmer, bebizonyította, hogy az Isten természete az azonos azzal, és nem is lehet más, mint amit az igaz hit tart róla. Tehát tisztán intellektuális megfontolásokból kiindulok, ez egy program most, hogy ezt tényleg ezt csinálta, az egy másik kérdés. Mondják, hogy ezt meg tudta így tenni, ez egy másik kérdés. De minden esetre a társa, aki együtt élt vele, és aki rögzítette, hogy milyen intenciói voltak, és hogy miket csinált, és valóban a saját szövegei is azt mutatják, hogy ez egy korrekt leírás, a társa az azt mondja, hogy teljesen ma született filozófusként, minden tradicionális doktrinától eltekintve megpróbálta fölépíteni a racionális teizmusnak egy rendszerét, és amikor ez fölépült, akkor egyszer csak azt látta, hogy jé, ez tök ugyanaz, mint amit a keresztény hit tanít. Ezt mondja ez a szöveg. Oké? És nem egyszerűen ez tök ugyanaz, mint amit a keresztény hit tanít, nem csak ezt mondja ez a szöveg, hanem mit mond még? Még azt is mondja, hogy nem is lehet más. Ez egy erősebb modális állítás. Azt mondja, hogy nem egyszerűen az van, hogy jé, pont ugyanaz a kettő, ami akár véletlenül is megtörténhet természetesen, hanem azt is bebizonyítja, hogy ez szükségszerűen így van, hogy ez nem is lehet más. Ez egy nagyon erős szöveg, hogyha jobban megnézzük. Ugye? Ez nagyon nem magától értetődő, hogy egy ilyennel elő lehet állni, és valóban be fog bizonyítani valamit. Monológiumban magában Anselm azt írja erről a sola ratione dologról, hogy tudnélik kizárólag az ész segítségével megvizsgálni, hogy azt a kérdést, hogy mi az Isten, meg hozzátenném azt a kérdést, hogy létezik-e az Isten, vagy hogy bizonyítható-e, hogy létezik az Isten. Tehát maga Anselm azt írja, hogy ez a sola ratione, ez azt jelenti, hogy semmit ne a Szentírás tekintélye fogadtasson el az adott művében, mármint a monológiumban, ahol ezt írja, hanem mindannak igazát, amit az egyes vizsgálatosok végkövetkeztetése állít, az észszerű érvelés kényszerítő szükségszerűsége is igazolja a röviden, és az igazság fénye is mutassa nyilvánvalónak, mégpedig világos stílusban, közérthető előadásmódban, egyszerű gondolatmenettel. Tehát ez a szöveg, ez minden olyan embernek szól, aki használja az eszét, függetlenül attól, hogy milyen vallása van. Ez egy ilyen átfogó igényű megközelítés, arra törekszik, hogy mindenki számára, vagy mindenkinek, mindenkire nézve kötelező a racionális argumentáció segítségével bebizonyítson bizonyos dolgokat az istenségről. Valamilyen formában megint előjön az a probléma, amit a szkeptikusokkal kapcsolatban is felvetettünk. Ugye Anselmnek mázlia volt, ha tetszik, mert a racionális vizsgálódásból ugyanaz jött ki, ami egyébként a mindennapokban számára tökéletesen elfogadott dolog volt, vagyis a racionális vizsgálódások, lásd csodát, igazolták az ő vallását, hogyha tetszik, amit viszont ő nem gondolt, hogy igazolni kell, tehát ugye ő nyilván nem úgy élt, Anselm nem úgy élt, hogy azt gondolta, hogy folyamatosan kétségek között vergődött, és azt gondolta, hogy mi van, ha nem létezik Isten, akkor ez az egész dolog, amit csinálok, hogy én szerzetesként élek, a szerzetesi reguláknak megfelelően élek, és az egész életemet annak rendelem alá, ennek az eszmének rendelem alá, akkor ez összeomlik. Nyilvánvaló, hogy nem így van, erről meg volt győződve, hogy az Isten létezik, stb. De ugyanakkor a racionális vizsgálódás során, amit ettől teljesen függetlenül folytatott, mondja ő, az jött ki végeredménynek, amit egyébként a mindennapi gyakorlat alapján el is várt volna. Vannak ezek a szerzetes rendek, és akkor vannak a rendházak, meg a kolostorok, és ott élnek az emberek úgy, ahogy élnek. Minden megy a maga módján, aztán meghalnak, nekik mondjuk nem biztos, hogy lesznek gyerekek, mert azért volt erre is példa a középkorban, tehát hogy ez nem feltétlenül tartották be a regulákat, tök mindegy, de ez így létezik ez a dolog. Ez egy hatalmas tradíció. És hát filozófiai alátámasztást ez a dolog nem nagyon igényel. Ezt maga Anselm is így gondolhatta volna, de valamiért annak ellenére, hogy abban az értelemben mondom, nem gondolta, hogy alá lehet támasztani ezzel a hitet, hogy akkor annak alapján, hogy ez racionálisan is belátható, ennek alapján bármiféle, vagy ennek bármiféle hatása lehetne valakinek a hitére, de azért ezt mégis fontosnak tartották. Vajon miért lehetett ez? Mi lehet ez a megfontolás, ami miatt az ember ilyen körülmények között elkezd azon agyalni, hogy oké, én teljesen biztos vagyok benne, hogy létezik az Isten, teljesen biztos vagyok benne, hogy pontosan olyanok a tulajdonságai, amilyen tulajdonságokat én a szent iratokból kihámozok az istenséggel kapcsolatban, az egy külön kérdés, hogy milyen tulajdonságokat lehet onnan kiemelni. Miért? Én arra gondoltam, hogy ezek az emberek, miután megvoltak róla győződve, hogy az istenség létezik, megvoltak róla győződve, hogy ez egy szuperintellektus, és megvoltak róla győződve, hogy jóságos, ezért arról is megvoltak győződve, hogy a világ az valamilyen értelemben, amit ez az istenség létrehozott, az racionális, és hogy az istenség az meg olyan, hogy az emberi elme számára valamilyen mértékben átlátható, hogy hogyan működik, és hogy mik jellemzik, és ehhez hasonló dolgok. Tehát nem gondoltak arra, hogy a teremtett világ az egy ilyen obskurus valami. Hogy a jóságos Isten, aki egy ilyen szuperintelligencia, az egy olyan világot hozott volna létre, amiben a dolgok azok kifürkészhetetlenek, átláthatatlanok, amiket az emberi értelem, beleértve a világba magát az emberi értelmet is, amiket az emberi értelem valamilyen mértékben ne tudná átlátni. Tehát a racionális megközelítés az ilyen ebből a megfontolásból teljesen helyén való, és teljesen helyén való abból kiindulni ebből a megfontolásból, hogy a világot meg lehet ismerni, és még az Istent is meg lehet ismerni. Tehát, hogy a racionális megközelítések azok működni tudnak. És ezt tulajdonképpen mondom, ez valamiféle filozófiai megközelítést jelent ebben a kontextusban, de persze ez egy nagyon sajátos kontextus, Anselmnek a filozófiával kapcsolatos ismeretei azok meglehetősen szűk körűek voltak. De most 13 óra 31 perc van, úristen, szűk körűek voltak, pont. Ez volt az utolsó mondatom, innen fogjuk folytatni a következő órán, és akkor majd még egy pár szót szólok arra, hogy mennyiben voltak szűkörűek, és rátérünk az ontológiai érvre. Jó? Nagyon köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm meg a kérdéseket, és akkor találkozunk a jövő héten. A tapsot meg végképp köszönöm.
Elhangzott Vallásfilozófia, Borbé Gábor előadása, 9. előadás, Szkepticizmus és racionális teológia. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.